Édes mennyi atyánk, hálával állunk meg előtted. Köszönjük el az alkalmat is, amit megadtál a mi számunkra. Köszönjük a te ígéreted szerint, itt vagy közöttünk. Szeretnénk megtapasztalni az alkalmat és a te jelenlétedet, a te közelségedet. Kérünk, hogy legyen szavad hozzánk. Köszönjük, hogy ismersz mindnyájunkat személyesen. Köszönjük, hogy tudod, mire van szükségünk. Kérünk, hogy adj mennyi áldást az alkalom, mennyi esőt. Kérünk, hogy öntözd a mi szívünknek talaját. És hogyha volna itt valaki közöttünk, Úr Jézus, aki meg lenne kötözve, kérünk, hogy te szabadítsd fel. Kérünk, hogy te adj erőt számunkra. Áld meg a te igédet. Áld meg testvérünket, aki fogja szólni a te igédet, és minden szolgálatot, hogy az kedves legyen, el tud fogadni. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Magasztalunk téged. Amen.
Amen. Énekeljük tovább a kivetített éneket. Mózes második könyvének 20. fejezetéből fogunk igéket olvasni, az első, második verset, majd a 4-től 6-ig terjedő ige szakaszt. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földéről, a szolgálat házából. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Mert én az Úr a te Istened féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolatimat megtartják. Amen.
Yeah.
szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus nevében. Akkor megtudtam, hogy most szolgálhatok, hogy imádkoztam, és az Úrra értettem, hogy én most miről is beszéljek, és egy néhány igeverset helyezett az Úr a szívemre, felszeretnél olvasni a 119. Zsoltárból az első 6 verset. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeimet, teljes szívvel keresik őt. Nem követtek el álnokságot, hanem az útján jártak. Te parancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák, bárcsak állatotosan járatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Nagyon drágák nekem ezek az igeversek, a 119. Zsoltár. Visszaemlékszem, amikor még fiatal koromban, még mielőtt nem voltam házas, egy táborban lehettem, Magyarországon a Tahi táborban is, ultravaló, mikor visszajöttünk, azt kaptuk többek között, hogy ezt a Zsoltár részt minden héten legalább egyszer olvassuk el, és igyekeztem annak eleget is tenni, és nagyon sok áldásban részesültem, nagyon drágák ezek az igék. Ez az egyik legszebb Zsoltár, az egész Zsoltár a könyvében. Úgy megfigyeltem, hogy ez a Zsoltár is a boldogsággal kezdődik, hogy hogyan lehetünk boldogok, de maga az első Zsoltár is úgy kezdődik, hogy kik lehetnek a boldogok, és úgy tovább lapozgatva észrevettem, hogy a 32. Zsoltárban is Dávid is így mondja, hogy kik a boldogok, akiknek a bűnei meg vannak bocsátva. A Máté Evangélium 5. részében, a hegyi beszédben is megfigyeltem, hogy maga az Úr Jézus, mikor elkezdte az ő tanításait, arra hívta fel a figyelmünket, hogy hogyan is lehetünk boldogok, és nagyon fontos az, hogy ha mi Isten gyermekei vagyunk, akkor valóban boldogok is lehessünk, és erre is tanított az Úr Jézus. Visszatérve itt az első versre, úgy látjuk, hogy az a boldogságnak egyik forrása, hogyha Isten törvénye szerint élünk. Hogyha megfigyeljük most a vezérfonalban, körülbelül virágvasárnapig Isten 10 parancsolatával, 10 igével fogunk foglalkozni, és én személyesen nagyon jónak látom, hogy foglalkozunk ezekkel az igékkel, Isten parancsolataival, mert hogyha Isten parancsolat megtartsuk, ez boldogság, ez egy forrás, ami számunkra, és ugye a Zsoltárban is megfigyeltem, hogy kicseng a 119 Zsoltárban, hogy eljuthatunk egy olyan lelkeállapotra, hogy nem csak vágyakozunk megtartani, hanem gyönyörködünk is Isten parancsolataiban. A 72. igeverset olvasnám. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst, vagy a 127. vers. Én pedig szeretem parancsolataidat jobban az aranynál, a színaranynál is. Ilyen lelkeállapot is eljuthatunk, hogy Isten törvényén gyönyörködünk, kedveljük Istennek törvényét, és ez áldásul lesz a mi számunkra. A 6. versben így találjuk. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Nemrég egyik könyvben olvastam, az Evangélium kiadótól jelent meg egy kisebb könyv, az a címe, hogy rendkívéletek, bizonságtételek, rendkívéletekről, és ebben egy fiatalember olvastam, Erik Liddell a neve, már 15 éves korában elfogadta az Úr Jézus, mint megváltóját, és abban az időben nagyon is ragaszkodtak az Úrnak napján. A vasárnapon nem dolgoztak a keresztény testvérek, és ezt nagy tiszteletben tartották. És az történt, hogy ennek a fiatalembernek az Úr adott tehetséget a futásban, és nagy odaadással szaladt, és elindult, hogy a bajnokságon szaladjon, és az történt, hogy megfigyelt, hogy ki volt illetve, ő a 100 méteresen indult, hogy vasárnap történt a futás, és akkor ezt meglátta, akkor ő elment egy csendesen, és hosszasan imádkozott. És elment a bizottsághoz, és azt mondta, hogy vasárnap nem fog szaladni. Hát természetesen, hogy hívatták, próbálták őt mindenféleképpen, hogy szaladjon, de azt mondta, hogy ő nem fog szaladni az Úrnak a napján, vasárnap nem szalad, és a sajtó is komolyan megbírálta őt, egy-két barátja próbált őt kivédeni ezek elől a bírálattal, és hazaárulnak is tulajdonították őt, de ő mégsem szaladt, és megfigyelte, hogy a 400 méteres távfutáson az nem vasárnap volt, és ő is bejelentkezett. És az történt, hogy amikor jelentkezett, őt nem tartották esélyesnek a 400 méteresen, mert egy olyan furcsa stílusban szaladt, a lábait is olyan furcsán lépkedett, a kezeivel himbálozott, a fejét is így hátrafordította, és azt mondták, hogy semmi esélye sincs. És az történt, az egyik legnehezebb helyre startolt, legmelege volt akkor azon a napon az olimpián, borzasztó hőség volt, és ő elindult, egyik barátja ezt az igeverset adta neki, hogy akik az Úrban bíznak, nem vallnak szégyent az ő törvényében. És ahogy elindult a 400 méteren, az történt, hogy megnyerte a bajnokságot, első helyzetet nyert. És fölényesen nyert, világrekordot alatott, mert ő bízott az Úrnak az igéjébe, megtartotta az ő törvényét. És az történt, hogy később misszionárusként Kínában szolgált az Urat nagy odaadással, és abban az időben, amikor szolgált, a japánok megszállották Kínát, és egy koncentrációs táborba vitték, ott is nagyon szépen viselkedett, próbált mindenki segíteni, és az történt, hogy egy betegség folytán ő meghalt, az Úrhoz költözött. Én kívánom, hogy mi is így ragaszkodjunk Istennek törvényéhez, Isten rendeléseihez. A tegnap az interneten hallgattam Magyar Öng Rádiónak az ifjúsági műsorát. Egy testvérnő tett bizonyságot az életéről. Egész életében most idős a testvérnő. Az Urat szolgálta Afrikában, misszionárusként, és elmesélt az élettörténetét. Nagyon megragadott egy dolog. Egyik államban szolgált, és megfigyelte, hogy abban az államban ő akkor szolgált, egy betegség nagyon pusztította Afrikában, ez az AIDS-betegség volt. Azt mondta a testvérnők, hogy szinte minden családban ennek a betegségnek áldozatai voltak. Voltak olyan családok, hogy mind a két szülő meghalt, és az idősebbi gyerek tartotta a fiatalabbokat. És az történt, egyik alkalom nagy változás történt az államban, mivel az államfő felhívta a lakosságnak a figyelmét, hogy tartsanak bűnbánatot. Bűnbánat imával jönnek Istenre, és kérjék, hogy jónak látja Isten, szabadítson meg ettől a betegségtől. És testvérnek elmondta, hogy megfigyelte, hogy azután nagyon lecsökkent ennek a betegségnek a száma. Ilyen, hogyha ragaszkodunk Istennek törvényéhez, megtartjuk Isten rendelkezéseit, akkor áldása lesz a mi számunkra. Hát kívánom, hogy ragaszkodjunk Istennek törvényeihez. Amen. Most újból az énekkar szolgálat fog meghallgatni. Azt követőleg Olá Mirjám és Tábita és Antal Hanna fognak szolgálni.
Jesus, sing for the dead, the living, for you. Jó tanács, legyen mindig puhas halk a szabad, neked is fáj, ugye, ha bántanak, a kezed is legyen simogató. Jóságban részesül az, aki jó. Ne légy makacs, soha ne légy dacos, súnya gyerek a haragos. Bocsáss meg, aki vét ellened, s kegyelem önti el a te kis szívedet.
Siklós József boldog tudás. Tudom, Jézus szeret engem, éjjel-nappal vigyázz rám. Szeme bajban is fölöttel, mint esőben szivárvány. Nem félek, hát boldog vagyok, Jézus és is szeretem. Templomba és iskolába, otthon is ő van velem.
Turmezei Erzsébet tér, jó atyánk, te elaltottad a földet, s betakartad, mint a fáradt gyermeket. Neked mindenre van gondod, most a hideg télben mondok jóságodról éneket. Hisz a faj sem ítélet, azért is áldlak téged. Szent kezedből Istenem, kemény tél is kegyelem. Hogyan nyílnék szám panaszra, bár a földet tél havazas vagy, cél rázza ablakom. Boldog betlehemesének, kél szívembe, míg a szélnek süvöltését hallgatom. Szegényes jászlán szívemnek, ott a betlehemi gyermek, s ragyogva árjasztja szét életadó melegét. Karácsony szeretével, nagy örömüzenetével, át a hideg teleken, át a hólepet határon, utam énekelve járom, s mindenneknek hirdetem. Osztom, drága kincsen, fogyta nincsen, vége nincsen. Zengem a dicséretet, legnagyobb a szeretet.
Szakadék átungott közted és köztem, áthidalhatatlanul még. Nem volt semmi esélyem, hogy átérjek egyszer a túlsó partra én. De jött valaki, és egy hidat épített, ma sem értem miért. Keresztje lett az a híd, amely ki van feszítve ég és föld közé. Ő az az út, mely bizony célhoz ér, nincs már köztünk szakadék. A keresztről híd épült, a túlsó partra még. Légy csak rá, ne félj, biztos, hogy megtartsak, ne félj.
Amen. Púvó zenekar fogja dicsőíteni az Urat, azt követőleg Nagy Kassza Benyámin fog szolgálni. Thank you.
hallgass Jézusra. Okos ember kősziklára épít, arra rakja fundamentumát, nem van szégyen, mikor vihar támad. Szilárdan áll, épp marad a ház, de a balga alap nélkül épít, puszta földre rakja a falat, jön az orkán, megütközik véle, s mindent elsodor az áradat. Ki hozzám jön, hallja tanításom, az bölcs építő, nem kerüli el a vihar őt sem, de biztosan áll a sziklakő. Ám aki csupán csak hallgatója beszédemnek, mit ér véle? Alaptalan élete leomlik, elsodorja az orkán szele.
Hál' az Úrnak, hogy én sokszor kellemesen csalódtam. Még a mai délután folyamán lesz lehetőség, ha valaki szeretne önkéntesen szolgálni. Most a Bányai Helgát, a fúvózenekar után Bányai Helgát kérjük, és utána lesz egy önkéntes szolgálat, meghallgatjuk.
Uram, én gyönyörűségem, belőle árad ki infelém az élet. Kárhozat lett volna az örökségem, hogyha nem ismerlek általa meg téged. A te igéd, Uram, én gyönyörűségem. Lábaimnak szövetnék a te igéd. Hűséges segítőm, igaz úti társam. Olyan sok próba érít ezen a földön, szent igéd vezérem, tanácsadom, Uram. Szent vigasztalásom, Uram, a te igéd. A te drága igéd igaz úti társam, téves, zöld utakon járnék én anélkül, a bűnök hatalma uralkodna rajtam, nélküle nem lenne, hol lelkem megbékül, csak szent igéd lehet az én úti társam. Szent világosságom a te igéd, Uram, szörnyű sötétség veszít most engem körül, hogy merre lépjek itt, hol vigyem az utam. nem tudnék járni ma semmiképp egyedül. Szent világosságom a Te igéd, Uram. Ó, tartsd meg lelkemben, Istenem, az igét, segíts, hogy soha el ne hajoljak tőle. Ha az utam lejár, elérem a végét, omoljak szerető, ölelő kebledre. Ó, tartsd meg lelkemben, örökre az igét.
Ismét a fogózen, akkor fogja dicsőíteni az Urat, és ha valaki szeretne szolgálni, akkor lehetőség lesz.
Tanít bennünket sok mindenre. Tanulhatunk az igéből is, és tanulhatunk hívő testvéreinktől is, hogyha az életüket nézzük. Nekem van egy kis könyvem, Wulbrand testvértől nagyon szeretem, és ezt a kis történetet, amit most fel fogok olvasni, ez nekem nagyon sokat mondott. Úgy hiszem, hogy ha testvérek meghallgatják, mindenki kap belőle üzenetet. El szoktam olvasni, amikor betegekhez megyek meglátogatni őket, és olyan jót tesz a lelkünknek. Egy keresztény atyafit hitéért börtönbe zártak, ahonnan kiszabadulva ezt a levelet írta. Külső megjelenésem egyáltalán nem vonzó. A lágerben föld alatt dolgoztam kényszermunkán. Balesetet szenvedtem, és púpos maradtam. Egyszer egy gyermek nézett rám, és megkérdezett: bátyus, mi van a hátadon? Meg voltam győződve, hogy csúfolódás következik. Mégis válaszoltam: egy púp. Nem, felelte a gyermek. Isten szeretet, és ő senkit sem tesz fogyatékossá. A te hátadon nem púp van, hanem egy doboz, amelyben angyalszárnyak vannak elrejtve. Egy napon a doboz majd felnyílik, és te azok segítségével fogsz a mennybe repülni. Elkezdtem a sírást, most is, írás közben is sírok. Minden embernek megvan a maga púpja, lelki-testi hátránya, amely megkülönbözteti őt másoktól. De a dolgok csak a mi földi behatárolt kereteink között látszanak így. Ezen a világon csak rész szerint van bennünk az ismeret. Ebből kifolyólag az élet és a szenvedések értelmetlennek tűnnek. Isten úgy hagyta meg, hogy egyikünk púpos legyen, másikunk szegény, ismét másikunk börtönt viseljen, a következő elveszítse közeli rokonát. Nekünk soha nem szabad elfogadni a világ szabványait, amelyek szerint mindezek valóságos katasztrófák. Nekünk annak a Szentlélekkel megtelt gyermeknek a mintájához kell alkalmazkodnunk, így bajainkban nem fogunk egyebet látni, mint dobozokat, amelyekben angyalszárnyak vannak, hogy az égbe felemeljenek. Segítsen a jó Isten, hogy így nézzünk ebbe az új esztendőbe, a jövőbe, a bajokkal szembe, és legyen győzelmünk. Amen.
Amen.
Thank you.
köszöntjük szeretettel a gyülekezetet, a testvéreket. Örülünk, hogy ezen a délutánon együtt lehetünk, és szolgálhatunk az Úrnak. Énekelhetünk, imádkozhatunk, hallgathatjuk az ő igéjét, tegye az Úr áldásra és gyümölcsözővé az igéjét és az összejövetelt mindnyájunk számára. Az énekkar szolgálatát kérjük. Isten úgy rendelte, hogy ezeken a vasárnap délutánokon a 10 parancsolatot fogjuk átvenni. Ezek a legrégibb parancsolatok, vannak, akik úgy vélekednek, hogy az emberi társadalomnak az alapjai, és amikor az emberi társadalom, tehát politikusok, jogászok, olyanok, akik a lelki gondozással foglalkoznak, lelkészek, vagy bárkik eltérnek ezektől, és már kezdik vitatni, hogy hát kell-e ezt így tenni, hogy kell ezt érteni, akkor ott összeomlik a családi élet, a gyülekezeti élet, a társadalmi élet is. Nagyon sok probléma van, és ezekkel a szociális gondokkal fognak küszködni az emberek. És valami efélét látunk ebben a világban, testvéreim, hogy olyan törvények születnek, nem csak az Európa Unióban, de mindenütt a világon, amelyek teljesen alá áthúzzák, és az istentelenséget támogatják, és nagyon nagy gondok vannak szociális területen, erkölcsi területen a világon, sötétség van. És a Jóisten jónak látta, hogy ezekkel az ígékkel foglalkozzunk. Mi hívők, keresztények, akik a Bibliához akarunk ragaszkodni, erősödjünk meg ezekben az igékben, és tegyük oda az életünkben, hogy ott legyenek újra, hogy kötelezzük el magunkat újra ezekre a dolgokra, mert amikor az Isten elmond valamit, akár tilt bennünket valamitől, akár biztat, bátorít valami jónak a megtevésére, ezt mindig szeretetből, irgalmasságból, jó szándékból teszi. Mert az Isten törvénye az jó, ahogy mondja Pál apostol. Az tökéletes, az Isten lényét, az Isten akaratát tükrözi. És hogyha az emberek kérik, keresik az Isten akaratát, Isten beszédét, akkor az Isten áldása lesz azokon az embereken. És ezzel a gondolattal és ilyen imádsággal közeledünk ezekhez az igékhez, hogy Uram, erősítsd meg bennünk újra ezeket a dolgokat, frissítsd fel, újítsál meg bennünket újra, hogy több odaadással szálljuk oda magunkat ezeknek az igazságoknak és a gyakorlatoknak az elhívésére. Ma a második parancsolat lesz előttünk, ne csinálj magadnak faragott képet. ne imádd és ne tiszteld azokat. A bálványimádás átka és az engedelmesség áldása van előttünk, testvéreim. Mert azok az emberek, akik imádják a képeket, a bálványokat, úgy olvastuk, hogy az Isten megbünteti őket. De azok, akik engedelmeskednek Istennek, és azt mondják, hogy jól mondja az Isten, nem kell azokat a bálványokat imádjuk. Kell Istenre hallgassunk inkább. Azokra az emberekre az Isten irgalmassága ki fog nyilvánulni, meg fog látszani az életükben. Tehát áldás lesz. És ilyen szempontból, testvéreim, ezek, amikor az igéket foglalkozunk ezekkel, mindig előttünk lesz az átok és az áldás. Az élet és a halál. És azt mondja a Jóisten, mint ahogy a Mózes könyvében ez ki van mondva szó szerint, hogy elődbe adtam ezt a két lehetőséget. Az Új Szövetség szerint a keskeny út meg a széles út. És ember válasz. Válasszunk, válasszatok, hogy melyiket akarjátok. Persze az emberek akarják az áldást, akarják az életet, a jót, de kitennék az életből, ebből a jóból az Istent. És nélküle nem lehet semmi jót cselekedni. Nem lehet semmi jót gondolni, semmi jót véghez nem lehet vinni. És ezért csak az Isten segítségével tárgyaljuk ezeket a dolgokat, és hadd lássuk meg a bálványimádásnak az átkát, a csúnya, rossz következményét, te az engedelmesség áldása is hadd legyen bennünk, és biztasson az Úr bennünket az engedelmességre ma este jobban, mint ahogy eddig volt. Hát tiltva van ugye a bálvány elkészítése. Ne csinálj magadnak faragott képet, és szeretnék arról szólni, hogy mikor csináljuk mi a bálványt. Mert lehet, hogy abban a formában, ahogy akkor régen, nem készítjük fizikálisan, materiálisan, nem csináljuk meg a bálványt fából, vagy mit tudom én miből. De mégis vannak emberek, akik bálványt imádnak, és saját maguk készítik azt el, tudatlanul, vagy éppen tudva. És erről szeretnék szólni egy kicsit, hogy mikor is készítjük a bálványt. És egy néhány bibliai példa segítségével, és tudom, hogy Bibliát ismerő emberekhez szólok, nem lesz nehéz dolgom. A bálványt készítjük akkor, amikor a tömegre, a népre, a sokaságra figyelünk inkább. És az lesz a fontos, hogy mit mond a tömeg, a többség. És az Áron esetét szeretném testvérek elé tárni, akkor, amikor Mózes felment a hegyre, és kapta a parancsolatokat, a nép ott maradt, Áron vezetésére volt bízva nép. És a nép azt mondta, hát csinálj nekünk Istent, nem tudjuk, hol van Mózes, nem látjuk, hogy mi történhetett vele, lehet meghalt ott a hegyen, némilyen szörnyűség, csúnya látvány, félelmetes. És akkor Áron engedett a tömegnek, és akkor elkészítették az aranyborjút, tudjuk, testvéreim, a történetet. És ebből akarom ezt végkövetkeztetésül levonni, hogy akkor, amikor az embereknek a véleménye, az embereknek a kénye, kedve, az számít inkább, akkor az ember nagyon, de nagyon könnyen megcsinálja a bálványt. És azt mondja Jóisten, ne csinálj magadnak faragott képet. Ne csinálj. De amikor az ember arra hajlik inkább, mit szólnak ők, a többiek, a család, a barátok, a munkatársok, azok, akik nagyon közel áll az ember ahhoz, hogy a bálványt elkészítse. Csak egy lépés, lehetne így mondani. Csak a tett hiányzik már, mert a szívében, a gondolatában már eldőlt. Hát én inkább ezeknek, az emberekre hallgatok. És testvéreim, ugye milyen rossz következménye volt annak, hogy akkor megcsinálták a bálványt. Mert nem csak az a szobor, hanem az egész lelkület, ami ott volt, milyen ünneplés, micsoda léhaság volt ott, játszani volt nekik kedvük, énekelni, táncolni, mulatni, hát ezt szeretik nagyon sokan manapság. És ezt akkor érik el nagyon sokan, akkor csinálják, amikor inkább a tömegre, a népre hallgatnak. Testvéreim, az apostolok azt mondták, inkább Istennek kell engedelmeskedni. Nem az emberekre. figyeljünk az Isten beszédére, és amikor az emberek mást mondanak, mint az Isten igéje, akkor hallgassunk az Istenre, mert ennek meg lesz az áldása. A másik dolog, akkor is bálványt készítünk, amikor inkább az anyagiakra figyelünk, és ezek az anyagi, fizikai dolgok fontosabbak, mint bármi más. És a Mika esetét szeretném előhozni, amikor olvassuk a Bírák könyvében, hogy volt egy ilyen nevezetű férfiú, Bírák 17-ben, 18. részben is ezt írja le az ige, és azt látjuk, hogy az édesanyja szerzett 1100 talentum ezüstöt, és úgy néz ki, hogy ez a fia, a Mika ellopta az anyjától, és az anyja átkot mondott arra, aki ellopta, nem tudta, hogy a fiú. A fiú nagyon megijedt, hogy micsoda átkot mondott az anyja, és mindjárt visszaadta a pénzt. Azt mondja, beismerve, én loptam el, visszahoztam. Itt van. Akkor az anyja átok helyett áldást mond, valószínű így volt a babonaságukba, hogy így megszűnik az az átok. És akkor most mit csináljon az asszony a pénzzel? Hát odaadta az ötvösnek 700 talentumot, és csinált belőle egy öntött bálványt, felépítették, vagy meg volt építve a szentély, papot fogadtak, a bérét megadták, és csináltak ők maguknak egy istentiszteleti formát külön az Izrael népétől, mert ott ki van írva, hogy az Isten sátora Silóban volt, ezeknek pedig ott az Efraim hegyén. Mert akkor, amikor valaki telve van a fizikai, anyagi dolgokkal, mert ugye, olvastam valahol, meg mindjárt szembe ötlő, hogyha 1100 volt, akkor miért csak 200-at szántod a bálványra? Hát miért nem adta oda az egészet? Azért, testvéreim, mert amikor az anyagiakról beszélünk, nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy a fösvénység a mi bálványimádás. Mert ragaszkodik a pénzhez valaki, egyrészt dicsekszik azzal, hogy mennyi van neki, meg mit ért ő el anyagi területen, fizikai úton, másrészt pedig nem segít azzal, hanem magának akar valamit. És ez a fösvénység, ez az önzőség, amire azt mondja a Jóisten igéje, hogy bálvány. Tehát akkor, amikor az emberek sokat foglalkoznak ezzel, csak ezzel van elfoglalva az ő elméjük az ígére, a lelki dolgokra nem figyelnek oda. Csak ez az anyagi, a földi, azt, hogy most, itt, nekem legyen, én gyűjtsek. Na hát azok az emberek nagyon közel állnak, vagy mondhatnám úgy is, hogy benne vannak a bálvány készítésében. Így volt abban az esetben, amit említettem a Bibliában. Van egy harmadik eset is, Salamonra gondolok, amikor is az érdek, a saját érdeke volt. Mert hát ugye király, politikus, és az elején, amikor elkezdte, azt mondta, hogy Isten adjon bölcsességet, mert én nem tudom irányítani a népet. Aztán úgy néz ki, hogy annyira megtanulta, eltanulta, hogy hogy kell eljárni, hogy aztán azt mondta, hogy nem kell már annyira az Isten segítség, meg ezek a dolgok, hát elveszem azt a nőt is, annak a királynak, a másiknak a lányát, és akkor mindjárt ott a szövetség. És mindjárt jól ki fogunk jönni. De elveszem a harmadikat, a negyediket is, meg a ki tudja hanyadikat. És amikor ezek az asszonyok eljöttek Jeruzsálembe, meg gondolom ott a környékre telepedtek, nem lehetett akármilyen házba lakjanak, de ezek hozták az egész vallásukat. Hozták az isteneiket. Hozták a templomokat. Hozták a papjaikat, nem csak a dajkát, meg a szolgákat, hanem hozták a vallásuknak a gyakorlóit is. És megvolt nekik a szentélyük, és ezt csinálta Salamon, vagy ez volt az érdek. Hát, hogy ne legyen harc, meg hogy jól éljünk, meg hogy minden legyen meg, akkor ezt is megtesszük. És úgy olvassuk a Bibliában, hogy az ő szíve elhajolt az Úrtól. Mert akkor, amikor az én egyéni érdekem, vagy amikor az én elgondolásom annyira fontos, annyira görcsösen, csökönyösen ragaszkodom hozzá, és csak azt akarom érvényre juttatni, akkor nagyon közel áll ahhoz az ember, hogy bálványimádó is legyen. És nem is látja. Nem is akar rájönni erre. Nagyon veszélyes. hogy az én gondolatomat összekeverem az Úréval, és erőltetem az enyémet az Úrra. Salamon ilyen volt, sajnos vétke, bűne volt ez, és ezért mondom, hogy a Jóisten azt mondja, ne csinálj, tehát amikor érdekek, amikor ilyen kényes dolgok forognak kockán, akkor könyörögünk az Úrhoz, és az ő igéjéhez ragaszkodjunk. Salamon tudta, hogy mit mondott az Úr, de most nem figyelt arra. A saját érdekei, a saját gondolatai, a jólét, a kényelem, a hírnév, mert híres volt, sok mindenre, bölcsességre, gazdagságra, ez volt neki fontos. Ezt őrizzem meg, ezt tartsam meg, és még ilyen áron is. Ő belement, és bálványimádó lett. Ne csinálj magadnak ilyet. És amikor ezeket engedem útjára, amikor ezeket dédelgetem a szívemben, lehet az emberek, a tömegnek a véleménye, lehet az anyagi oldal vonzás, a fizikai dolgok, vagy éppen az érdekeim, a hírnevem, a gazdagság, az enyém, énem, akkor mindig közel állok ahhoz, hogy bálványt készítsek. És testvéreim, azt írja a Jóisten igéje, hogy ne csinálj. Ne csináljunk ezeket, ezektől távozzunk. De nem csak ettől óv a Jóisten, hanem attól is, hogy ne imádd és ne tiszteld azokat. Tehát vannak emberek, akik elkészítik a bálványt, és imádják és tisztelik azokat, és egy néhány gondolatot e körül is forognák, az ígéből hoznák dolgokat, amikor arra is rátapintanák, hogy vannak emberek, akik imádják és tisztelik, szolgálják azokat az úgymond isteneket és képeket. Mikor történik ez, vagy hogy történik ez? Hát akkor, testvéreim, elsősorban, amikor gyűlölöm, nem kell nekem az Isten igé és az Isten parancsa. Mert úgy olvastuk itt az igében, hogy vannak olyanok, akik engem gyűlölnek, az 5. versben. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, és akkor kimondja azt, hogy kik ezek, akik így csinálják, kik azok, akik imádják azokat a bálványokat, és tisztelik azokat az úgymond isteneket. Hát azok, akik engem gyűlölnek. És testvéreim, mind azok, akik az Istent gyűlölik, és azt mondják, ne szóljon bele az életembe. Miért mondja ő meg nekem, hogy hogy éljek, hogy meg kell térjek, hogy szentebb kell legyek, hogy többet kell szolgáljak, hogy komolyabban kell átgondoljam az életet, miért mondják ők? Ezek az ilyen emberek tulajdonképpen gyűlölik az Istent, és elutasítják az Istent, és az ilyen ember imádja a bálványt. Lehet az az én bálvány, lehet az az ékszere, vagy a frizurája, vagy az autója, vagy a háza, vagy akármilyen. De az az olyan ember gyűlöli az Isten törvényét, az Isten akaratát, és ilyenkor imádja a bálványt, amit ő készített. Anyagi az, egy elképzelés az, valami, ami az ő érdekeit, az ő kívánságait elégíti ki. Az ilyen ember imádja a bálványt, gyűlöli az Istent. És az Úr őrizzen ettől a lelkülettől, de imádkozzunk azokért, akik ilyen lelkülettel vannak. Aztán amikor rejtegetek bizonyos dolgokat, nagyon könnyen megesik, hogy az a bálvány, amit nem akarom, hogy megtudjanak, nem akarom, hogy meglássanak. Ugye arra gondolok, testvéreim, amikor Rákel menekül hát édesapjától, illetve hát Jákob menekül, és hát viszi a feleségeit is. Úgy olvassuk az igében, hogy Rákel ellopta az édesapjának a bálványait, és az, amikor jött, hogy keresse, mert hát azért jöttem, hogy hát elvittétek a bálványisteneket, hát ugye akkor Rákel kellett, hogy rejtegesse azokat. És kellett, hogy hazudjon, mert azt is tette. Ott voltak, ahol ő ült, de nem mondta meg, hazugságot mondott. És akkor, testvéreim, imádom és tisztelem azokat a bálványokat, amelyeket én készítettem, azt az életstílust, amit én élek, amikor rejtegetni valóm van, és se Istennek nem akarom bevallani, se embereknek nem akarom megmondani. Azt mondja az Úr, hogy vannak olyanok, akik inkább szeretik a sötétséget. Nem akarják, hogy a napvilágra jöjjenek az ő cselekedeteik, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert ők olyasmihez ragaszkodnak, olyasmit tűrnek meg az életükbe, a szívükbe, a gondolataikba, ami nem Isten szerinti, és rejtegetik, takargatják, hazudoznak, mindenféle álarcot viselnek. És embereket be lehet csapni, embereket félre lehet vezetni ilyen szempontból, de jó Istent nem. Imádom, vagy imádjuk és tiszteljük a bálványokat akkor, amikor rejtjük a bűnt a szívünkbe. Amikor nem engedjük, hogy a jó Isten fényénél kiderüljön az. Nem engedjük, hogy Isten kegyelme bűnbánatra, bűnvallásra indítson bennünket. Nem, ez az indulás, elrejtem. Nem akarom, hogy kitudódjon. Ez nem jó lelkiállapot, és ez a bálvány imádás. Természetesen akkor, amikor csak azzal a dologgal foglalkozom, csak azzal a, akármi nevezünk most meg, bálvánnyal töltök időt, az bálvány imádás. És tisztelem. Időt töltök, foglalkozok vele, energiám erre megy rá, ez a bálványimádás. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy ez nem bűn. Lehet, hogy nem bűn. De amikor az idejét avval töltögeti, és csak avval foglalkozik, és semmi mással, nem lehet hozzászólni, nem lehet másba bevonni, akkor az a bálványimádás. Mert ő azzal törődik. Ő csupán azzal foglalkozik. A bálványimádás, tisztelés abban is megnyilvánul, hogy bizalmamat helyezem abba a bizonyos anyagi dologba, abba a bálványba. Hát az Ószövetséget, ha nézzük, és bárhol olvasunk a bálvány imádásról, azok az emberek, akik ebben gyakorolták magukat, ők bíztak, hitték azt, hogy az a valami, valaki megsegíti őket. Imát mondtak, milyen szertartást csináltak, ők azt gondolták, hogy nekik az jó, az sikerülni fog, valamire segíti őket. Ez a bálvány imádás. Amikor elhiszem, hogy az a babonaság mondjuk, vagy az a horoszkóp, az nekem segít, az jó. Elhiszi, bízik benne, és egy olyan lélekkel, egy olyan lelkiséggel kapcsolja össze, hogy nem véletlenül igaz beszédet mondott Pál apostol, amikor azt mondja, hogy akik bálványoknak áldoznak, ördögökkel vannak kapcsolatban. Mert az nem csak annyi, hogy hát több időt töltök a bélyegeimmel, de hát amikor imádkozni, vagy templomról van szó, nem, nincsen erről szó. A régi képeslapokkal, nem tudom milyen érmékkel, ó, hát ez egy olyan hobbi, hát na is. De az idejét, az energiáját, a pénzét, minden oda fektet, abba fektet be. Vagy nem tudom, milyen sportot űz, azt mondja, hobbiból. De a szolgálat, a jó tett, nincsen az életében egyáltalán. És azokban a dolgokban bízik, hogy az boldogságot ad, az kikapcsolja, az tulajdonképpen bekapcsolja. Oda kapcsolja, összekapcsolja egy olyan erővel, amiről azt olvassuk, hogy az az idegen. Az a sötétség hatalma. És előbb csak úgy semlegesen, ártatlanul jelentkezik. Amiután pedig nagyon, de nagyon komolyan jelentkezik. Mint ahogy mikor szakiskolában voltam, volt egy osztálytársam, aki nagyon kikapott a városba, megverték valami csavargók. Hát mondjuk ő is besegített, de kikapott, nagyon kikapott, és aztán azt mondja, nem baj, mert megyek én tanulni, karatézni, nem baj, mindenkit leverek, engem nem fognak többet így elverni. És neki fogott előtt csak ilyen légzési gyakorlatok, meg ilyen mozgás, ilyen-olyan, de aztán komolyra vált a dolog, mert ment neki. Jól csinálta, már mestere volt, nem tudom milyen övek voltak ott, már versenyekre járt, és már annyira bejött neki ez a dolog, hogy pénzt is keresett, meg híres is lett a sportolók közül, de azt mondja, az volt a gond, és közben az édesanyja a baptista gyülekezetbe járt, ott falun valahol, és azt mondja, hogy annyira ment a dolog, hogy éjszaka valaki, de azt mondja, egy szó szerint egy alak jelent meg az ágyamnál, és költött fel, és küldött ki az udvarra, és ott püföltem a fát, meg kellett gyakorolni, azt mondja. És azt mondja, magyaráztam volna magamnak, mert a bűnös, kívánságos természetem ezt diktálta, hát gyakorolok, hát minden sportoló ezt csinálja. Igen ám, de álmatlan éjszakák, lelki kár, kudarc. És azt mondja, amikor az európai bajnokságon felmúlt a dobogó, amikor az aranyérmet a nyakába tették, amikor az egész stadion, vagy kik voltak ott, hát hajlongtak előtte, meg dicsérték, akkor azt mondja, hogy én végignéztem ezen az éjjelző tömegen, és csak azt mondtam, hogy ha ennyi az egész, ez a boldogság, hát nekem ebből nem kell. És akkor kezdett el igazán gondolni arra, hogy mit mondott neki az édesanyja. A hitről, a Bibliáról, és akkor kezdett a gyülekezetbe járni. És a Jóisten megszabadította. Ártatlannak tűnik előbb. Előbb úgy néz ki, hogy hát csak egy kicsi valami jót akarok elérni evel. De aztán megfog. Ahogy mondtam, összekapcsol. Egy olyan hatalmassággal, amely majd oda vezet, ahova ő akar. Mert az ördög ezt csinálja. És mindazok, akik a bálványt imádják, és mindazok, akik a bálványokat tisztelik, ezt csinálják. Nézzétek meg az India, vagy a mindenféle muzulmán országokban azokat a bálványisteneket. Olyan szegénység van az országban, hogy rettenetes. De menjél be egy templomba, vagy nézzétek meg a képeken, vagy a filmeken. Azok a bálványok aranyból vannak. Gyémánt kövek, meg mit tudom én, milyen pazarlás van azokban a templomokban. Kint pusztaság, sivatag, éjség, dökhalál, mindenféle ilyesmi. De azoknak dicsőség. Megfordul a világ. Ezt csinálja az ördög. Tönkreteszi az embert, minden jó érzést, minden illemszabályt, minden társadalmi jó rendet tönkretesz. És felfordítja, kinagyítja azt, ami rossz. És azt gondolják, hogy hát az segít valamilyen féleképpen. Testvéreim, amit a Jóisten mond, ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat. Ehhez jó engedelmeskedni. Csak nagyon röviden még arról is, hogy milyen átok jön akkor, amikor valaki mégis csinálja a bálványt, és mégis enged és bálványt imád és tisztel. Azt mondja a Jóisten, nekem az nagyon tetszik, testvéreim, hogy azt mondja, hogy én féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem. Sokan nem tudjuk összeegyeztetni, meg sokan magyarázzák ezt, hogy a szeretet Istene csinál ilyet. Pokol, meg büntetés, meg ilyesmi. Itt van a 10 parancsolatban. Azt mondja az Isten, hogy én nem bosszúálló vagyok, hanem féltőn szerető. Ez az én természetem. Ilyen az Isten, testvéreim. És ebből a féltő szeretetből jön a büntetés, és az irgalom is. Mert ugyanitt van ez is. Én féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyát vétkét a fiakban, de irgalmasságot is tudok cselekedni. Ilyen az Isten. És akkor hogy bünteti ő meg? Hát milyen a bálványimádásnak az átka? Hát lehet, hogy tönkre megy a bálvány. Mint ahogy mikor bevitték a frigyládát a Dágon templomában, akkor az orra bukott. Tönkre ment. Ha hogy? Hogy történt ez? Hogy sikerült ez? Helreállították. Akkor megint. Ó, hát úgy látszik, csak az Isten az erősebb. Mert ez történik. Vagy ha vesszük az Egyiptom isteneit, mert amikor a 10 csapásban Isten Egyiptomot sújtotta, tulajdonképpen, hogy egy-egy Istent célzott meg. Mert Egyiptomban is rengeteg Isten volt. És akkor, amikor jöttek a csapások, akkor Isten mind azt mutatta, hogy én erősebb vagyok bármilyen egyiptomi istennél. Egyiptomban vannak rengeteg istenek, én egy isten vagyok. Az egyiptomiak azt gondolták, hát itt könnyű dolga lesz az egyiptomi fáraónak, mert nekünk van egy csomó istenünk, Mózesnek pedig csak egy. Ő mondta, hogy egy, a vagyok. Hát itt világos a győzelem. Szegény Mózes miért is jött ide? De igen, ám amikor jöttek a csapások, akkor kiderült, hogy hoppá, hát nem úgy áll a dolog. Hát jön a csapás. És testvéreim, ugye a kis profétáknál, majdnem mindegyiknél arról van szó, hogy elhagytatok engem. És jött a bogarak, jöttek a mindenféle természeti katasztrófák és csapások. És ez a mai napokban is így van. Keresztény állarcba öltözve az emberek bálványt imádnak. Éppen olvastam valamelyik nap, és azt mondták, hogy a Szent Péter bazilikában, Rómában van egy szobor, a Szent Péternek a szobra, amelyet minden évben 3-4 napig kivisznek a templomból, mert restaurálni kell, javítani kell. Tehát hozzáérnek az emberek, és kopik. És azt mondták, hogy mindig egy helyen kopik ennek a szobornak a dolgai, a részei. Azt mondják, hogy mindig a lába kopik. Azért, mert az emberek, akik oda járnak, azt csókolják. A lábát. És évente 3-4 napig kell, hogy restaurálják, hogy aztán még csókolhassák azt a gipszet, vagy azt a betont, vagy mit tudom én, miből csinálják meg. És hajlongnak előtte. És csinálják ezt, és aztán jön a természeti katasztrófa, jönnek az árvizek, meg mindenféle dolgok, és akkor jönnek az okosok, és mondják, megváltozott az időjárás. Megváltozott az időjárás. Mindenféle magyarázatot kitalálnak a tudósok. Testvéreim, egy dolog kellene megbánni. Bűnbánatot tartani. Bevallani az Istennek, hogy megtörténtek ezek a dolgok. Az Isten nevébe is, vagy az Istenek nevébe annyi butaságot csináltak, és annyi bűnt halmoztak az emberek. Mert jön az átok, jönnek a csapások, jön a betegség. Amikor isteníti Heródes saját magát, én csináltam, az én kezem műve ez. Az Isten csapással verte meg. Volt olyan király, amelyik is inkább az orvosokat, meg a gyógyszereket, meg a gyógykezelést kereste, és nem az Istent. És akkor jött a csapás az életére. Ezek a következmények. És ezt mondja Isten, hogy én megbüntetem az atyák vétkét a fiakban. Harmad, negyed íziglen, egy életöltőn keresztül, hogyha egy ember csinál valamit, az meg fog látszani az életeit, és látni fogja gyerekeiben, unokáiban, dédunokáiban is. Igen. De az Isten nem ezt akarja. Mert az Isten nem gyönyörködik a bűnösnek a halálában. Inkább felhívja a figyelmünket, és ezért a második parancsolat, amely a bálványimádás átkáról is beszél, ugyanakkor felhívja a figyelmünket az engedelmesség áldására. És evel a szép, pozitív, biztató dologgal fejeződik be ez a parancsolat, hogy de, igaz, hogy megbüntetem szeretetből, mert én féltő, szerető Isten vagyok. Én féltem az enyémet, annyira szeretem, akarom, hogy jó legyen nekik. De ha ők nem akarják, akkor ez a következmény, jön a büntetés az életükbe. Hát, ha felocsudnak az ördög tőréből, akivel kapcsolatban vannak, akivel haverkodnak, akivel tartják a kapcsolatot. De aki megtér, mert annak irgalmasságot cselekszem, ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Nézzétek, testvéreim, sokan azt mondják, hát Isten irgalmas, szeret, minden ember ez érvényes kell, hogy legyen. Hát ilyen az Isten. Hát igen, de ez feltételhez van kötve. Igen, Isten irgalmas. De ő nem adja csak úgy mindenkinek, ha akarja, ha nem, hanem azt mondja, hogy azoknak adja, akik engem szeretnek. Más szóval, akik az én parancsolataimat megtartják. Mert szinte ugyanaz, szinonima. Szeretem az Urat, betartom parancsolatát. Tartom a parancsolatát, mert szeretem az Urat. Ez ugyanaz. Fontos nekem, hogy mit mond az Isten. Hogy milyen útat mutat nekem, mert én azon akarok járni. Hogy mitől óv. Mire mondja az Isten, hogy ne csináld azt. Mert nekem ez fontos, kell. Vagy mit mond Isten, hogy csinálja, tegyed. Én azt akarom tenni. És hogyha valaki ezzel a lelkülettel, ezzel az imádsággal, ezzel a kereséssel van, ezt kutatja, ezt vágyja, az Isten az ő irgalmasságát megmutatja. És az olyan ember megtalálja az Urat, mert aki keres, azt talál, mert ezt mondja Pál apostol is, hogy az Isten irgalmasságára kérlek titeket, atyám fia, hogy szánjátok oda testeiteket, szánjátok oda az Isten irgalmasságára. Mert mivel az Isten irgalmas, kéri azt, hogy ti is tegyetek valamit. És testvéreim, az az ember, aki megteszi ezt, az nagyon sok áldásban részesül. Gondoljuk csak át az efézusi emberek, amikor elégették azokat a varázskönyveket, ezek szakítottak a bűnnel, a bálványokkal, akkor nagyon sok áldásban volt részük. Békesség és nyugalom volt osztály részük. Terjedt az evangélium. Helyreálltak lelkileg, és áldás volt az életükben, mert engedelmeskedtek Istennek. Vagy gondoljunk azokra tesszalonikaiakra, akikre azt mondja Pál apostol, hogy ti elfordultatok a bálványoktól, hogy az élő Istennek szolgáljatok. Elfordultak a bálványoktól. Mert meglátták, hogy az a bálvány, az az életstílus, az a bűn, az engem elszakít az Istentől. Pedig Istennek szolgálni kell, Isten tisztelni kell, Isten imádni kell. Testvéreim, egy a fontos. Egy dolgot kell keressek és keressünk, hogy imádjuk az Istent és csak neki szolgáljunk. Minden más az nem olyan fontos, csak ez. Segítsen az Úr, testvéreim, hogy a bálványimádás az ne legyen az életünkben. Mert ez nagyon nagy büntetést hoz maga után. Inkább Istennek engedelmeskedjünk. Erre törekedjünk. Az előttünk álló napokban, ebben az esztendőben, mindig az életünkben ez legyen. Uram, én neked akarok engedelmeskedni. Te vagy az Úr, te mentettél meg, hozzád akarok ragaszkodni. Nem bálványokhoz, hanem az egy, igaz, élő Istenhez. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy Te vagy az egyedüli igaz Isten, Te élsz és uralkodsz. Köszönöm, Uram, hogy megszabadítottál a bűnből, és imádhatlak Téged. Uram, segíts meg, hogy csak Téged imádjalak, neked szolgáljanak, Téged tiszteljelek. Segíts meg erre testvéreimet, és mindenkit, Uram, aki hívőnek, kereszténynek vallja magát. Őrizd meg, Uram, a bálványimádás bűnétől. Láttuk, Urunk, hogy milyen nagy, veszélyes dolog ez. Mennyire bűnbe visz még másokat is, rossz dolgokat von maga után, könyörülj rajtunk, Istenünk, és segíts meg, Uram, hogy több buzgósággal, több odaadással szeressünk és szolgáljunk neked. Amen.
Amen.